Az Európai Unió tekintélyét az eredmények növelhetik. Tehát amennyiben a gazdasági szankciók sikeresek lesznek, és nem biztos, hogy a szankciók miatt, de egyébként lehetnek pozitív eredmények, akkor mindenképpen növekszik az Európai Unió tekintélye. Más esetben hiába omlik össze az orosz gazdaság, vagy veszít 2,1%-ot a GDP-ből 2023-ban, hogyha maga az ukrán konfliktus és ez az agresszió folytatódik, akkor az mindenképp tekintélyromboló lesz. Tehát itt a probléma az, hogy a szankciók nem a harcmezőre hatnak. Ez mind közvetett eszköz, és bár ilyen mennyiségű szankciót nem látott a világ, főleg a dollárfegyverrel együtt beindított pénzügyi szankciórendszert, igazából azt látjuk, hogy a putyini harci gépezet működését szándékában nem akasztotta meg. Itt nyilván harci készletektől az orosz fegyveripar beszállításán át nagyon sok kérdés van, ami befolyásolja majd a harctéri teljesítményt, de az Unió még messze nem tartott, hogy győzelmet hirdethessen, és a 6. szankciós csomag, amiről az elmúlt 2 hétben folyik a vita, ugye nem tudott végül az eredeti bizottság által javasolt formájában átmenni az olajembargó problémája miatt.
Mikor nevezheti az Európai Unió sikeresnek a szankciókat?
Nemzetközi jogi értelemben elég világos standard van, ami viszont a szinte lehetetlen kategória, hiszen a G7-ek is, az EU is és a NATO is arról beszél, hogy az ukrán szuverenitás helyreállítása az, ami a szankciós rezsim kivezetését a mai jogi tudásunk szerint lehetővé teszi. Magyarul ez az orosz erők teljes visszaverése lenne, és ugye 2014-ben indult el ez a szankciós rezsim, ugye ott már több mint 2000 különböző típusú szankciót hozott a nyugati világ, ugye ez személyenként számolandó, tehát azért ezt kezeljük a helyi értékén. Viszont ez akkor lenne visszavonható, hogyha a Krím is ukrán kézre kerül. Most azért ennek a geopolitikai realitása a mai tudásunk szerint alacsony, tehát azt hiszem, hogy nem ez lesz a helyes mérce. Ha a helyes mércét annak vesszük, hogy putyini Oroszországot, illetve az egykori KGB elit által vezetett Oroszországot sikerül elrettenteni további agressziótól Ukrajna után, az lehet a realisztikus sikermércéje. És igazából ezt kell céloznia a mostani intézkedéseknek, szankcióknak is, titkosszolgálati műveleteknek is, illetve a katonai segítségnyújtásnak is.
Little Hart angol hadtudós írja, hogy a politikai stratégiának nem csak a háborút, hanem az elkövetkező békét is meg kell terveznie. A béketárgyalások megrekedtek, de most ismét úgy tűnik, hogy nagyobb az igény a párbeszédre. A háború kirobbanása óta először egyeztetett egymással az orosz és az amerikai vezérkari főnök, Kína pedig arra szólította fel a NATO-t és az Európai Uniót, hogy kezdjen átfogó egyeztetéseket Oroszországgal. Tűzszünet nélkül lehet egyáltalán tárgyalni a békéről?
Valószínűleg nem sok optimista kimenete lehet egy olyan béketárgyalásnak, amikor a felek még csak a tűzszüneti pozíciókat se vették fel. Tehát nem arról van szó, hogy aláírtunk tűzszünetet, hanem mind a két fél momentán úgy érzi, hogy még az a 1-2 hónap, amit ő belát a tervezésével, az még az ő pozícióját erősítheti egy leendő következő tárgyalási fordulóban. Tehát ugye itt tartunk, hogy az oroszok ezt gondolják a Donyecki-Luhanszki ellentámadásról, Mariupol eleste után ugye erőik felszabadulnak, és másik oldalról is bíznak az ukránok abban, hogy az idősek nekik, és hogy akár most a Putyin elleni belső vélt vagy valós ellenállás, illetve az orosz fegyverellátási logisztikai nehézségek, tábornoki kar megritkítása, a szimbolikus győzelmek, mint a Moszkva elsüllyesztése, ezek segíthetnek nekik abban, hogy az oroszok gyengébb pozícióba kerüljenek a tárgyaláson. Tehát nem jutottunk el oda, ugye a tárgyaláshoz azért kell két fél, kellően ki kell fáradni a támadónak, és még annyira bevethetőnek kell lenni a védőnek, hogy van egy ilyen tárgyalási pillanat. Na most ez a tárgyalási pillanat az, ami nincs most még a horizonton, sem szünetre, sem békére.
De végeredményben mit akarhat jelenleg Putyin, hiszen neki az egyik vesszőparipája az volt, hogy nem akar orosz NATO határt, ehhez képest most a finnek és a svédek is be akarnak lépni a NATO-ba, és a finn-orosz határ az azért 1900 kilométeren húzódik.
Így van, tehát azt hiszem, hogy nem biztos, hogy helytelen az, ha egy olyan hipotézissel is dolgozunk, hogy Putyin céljai mozgékonyak. Tehát amivel elindította február 24-én ezt a műveletet, az valószínűleg már nem egy valid cél az ő számára sem. És ahogy majd látja azt, hogy ugye ebben a hihetetlen sok változóval működő háborúban, játszmában, nemzetközi diplomáciai játszmában hogyan alakulnak a pozíciói, ezt ő visszacsatolással nyilván a saját kis értelmezési szűrőjén keresztül fogja nézni, és ehhez képest alakítani a taktikai célokat. Ugye bemondták az oroszok azt, hogy Odesszát is akarják, bemondták azt, hogy Transznyisztriáig el akarnak jutni. Tehát ez ugye a teljes katonai elvágása lenne az ukrán tengerpartnak. Ugye ez a nácitlanítás, ez effektíven épít megtartással történik. Tehát azt elérni, hogy Ukrajna gazdaságilag évtizedekre megsemmisüljön, és az ukrán lakosság ne akarjon visszatérni, ez nem egy lehetetlen cél Vlagyimir Putyin számára sajnos, és ezen még akkor is tud dolgozni, hogyha a fegyverszállítások nem állnak le, és egyébként a nyugati világ a nehéz tél alatt is kitartana Ukrajna mellett.